Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu
Reklámot hallottak. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok! Mócár Gábor vagyok, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója, a mai este házigazdája. Vendégem Földváry Né dr. Kisék, a néprajzkutató, történész, egyetemi docens, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke. A mai témánk pedig a 20. század nagy nemzeti traumáinak lenyomata a magyarság 21. századi emlékezetén és identitásán.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
És hát a hallgatók nem biztos, hogy tudják, hogy mi munkaügyekből adódóan sokszor találkozunk. Ti alapvetően a 20. századdal, a 20. század második világháború alatt kezdődő vészkorszakától egészen a rendszerváltásig, vagy talán azon is egy kicsit túltartó időszakkal foglalkoztok, mi pedig a régebbi múlt történelmi emlékezetével. Ez az év, ez rengeteg nagy történelmi eseményre ad lehetőséget aktívan visszaemlékezni. Ami számotokra talán az egyik legmeghatározóbb a 56-os forradalom 70. évfordulója, mi pedig a Mohácsi csata 500. évfordulója. Foglalkozunk aktívan. Mind a kettő olyan fejezete a magyar történelmnek, amely egyfajta korszakos, vízválasztó, nagyon fontos mérföldkőszerű esemény, nyilvánvalóan más-más szempontból, de vajon jól érzem-e, hogy, és itt sok más 20. századi eseményről fogunk még beszélni, hogy ezeknek a nagy történelmi korszakos eseményeknek megmarad a lelki lenyomata a magyarság identitásán, a történelem felfogásán, az életének a szervezésén, egyes veszélyekre való reagálási képességén megmarad-e a lenyomata? Vajon milyen nyomokat hagytak bennünk ezek az események, és nyilvánvalóan most beszéljünk a második világháborútól kezdve egészen a rendszerváltásig, vagy akár a trianoni hatalmas nagy, minket minden szempontból meghatározó traumától kezdve egészen a 20. század végéig sok mindenről, mert az én benyomásom az, hogy a magyarság olyan lelki terhekkel és gondokkal is küzd, amikor egy-egy váratlan szituációval vagy problémával találja magát szem, ahol erősen érezzük ezeknek a történelmi eseményeknek az el nem múló, vagy talán soha el nem múló következményeit.
Tekintettel arra, hogy egy közösségnek az identitása, önazonossága, bár ez a fogalom, ez azért nyilván nagyon, nagyon sok fele ágazik el, de mégis ennek talán az egyik legfontosabb összetevője a közös nyelven, a közös kultúrán, túlmutatóan a közösen elmesélt vagy el nem mesélt történetek, amelyek valóban szervezik a tapasztalatot, és talán valamiféle okulásról is szolgálnak. De persze, hogy hogyan szervezik a tapasztalatot, meg kinek milyen tapasztalata van, azért az már nagyon, nagyon sok rétű. És hogyha csak a 20. századra tekintünk, akkor azért, ha végignézzük egy ilyen, mondjuk ilyen madártávlatból, ugye ezt történészek szokták mondani, hogy tulajdonképpen ez a nagyon gyors és nagyon radikális rendszerváltásoknak az időszaka. Tehát, hogyha megnézzük, hogy tulajdonképpen az első világháború elvesztésétől, a monarchia összeomlásától, felbomlásától és az azt követő kataklizmáktól kezdve a rendszerváltásig legalább 7 rendszerváltás követte egymást. 18-19, utána az ellenforradalmi berendezkedés, ugye a trianont követő Horthy korszak, majd utána ugye a zsidó törvények 44, 45, 56 és a rendszerváltás, és hogy ezek nem csak hogy rendkívül radikális, gyökeres változások voltak, nagyon komoly elitváltással jártak, és ezek a változások legtöbbször erőszakos, traumatikus tapasztalatokat is jelentettek, és ráadásul a társadalom különböző csoportjai különbözőképpen élték meg ezeket a történelmi eseményeket, és hogyha még tovább megyünk, hogy azért miért van olyan sok feladatunk mindezzel, ráadásul úgy is hozta a 20. századi történelmünk, hogy nagyon sokszor ezeket a fájdalmas tapasztalatokat sokáig nem is lehetett kibeszélni, és akkor itt elég csak a kommunista diktatúra hosszú évtizedeire utalni, ahol Trianon vagy a holokauszt, világháború végét követő szovjet megszállásnak a tömeges társadalmi tapasztalata, egy traumatikus tapasztalatai mind-mind elbeszélhetetlen események voltak. Hogy egyszerre hordozunk nehéz, meg persze felemelő történelmi tapasztalatokat, és hordozzuk mint azt a kibeszéletlenséget is, ami segítene talán a múlt feldolgozásban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sok feladatunk van nekünk történészeknek is, az emlékezeti kultúrát alakítóknak is, és a társadalom kisebb-nagyobb közösségeinek is ebben a folyamatban.
Rátérünk mindjárt a ti kutatási és történelmi feldolgozási területetek igazi fókuszára, a 43-44 utáni időszakra, de itt most az jutott az eszembe, hogy amennyire egy Nemzeti Emlékezet Bizottságának létre kellett jönnie, mert szerintem nagyon jó, hogy ti létrejöttetek, kifejezetten ennek az időszaknak a teljes feldolgozására, és én látom és tudom, hogy még mindig tömegével kerülnek elő azok a kutatási eredmények, az Oral History interjúkon keresztül begyűjtött történelmi adatok, visszaemlékezések, feldolgozatlan fejezetekről szóló történetek, amelyek még mindig cizellálják a 44-45 és a rendszerváltás közötti időszakot. De legalább ennyire szükség lenne talán egy másik ilyen kutatóintézetre, amely az első világháború elejétől, vagy akár a világháború lezárásától, a Kommüntől, és Trianontól kezdve a második világháborúig, vagy a világháború alatti magyar szerepvállalásig tárgyalná ezt a történelmi időszakot, mert nekem az a benyomásom, hogy a kommunista időszakról most már azért egyre inkább kendőzetlenül és mélyreásott információk alapján tudunk beszélni. De erről az 1914 és mondjuk 38-39 vagy 43-44-ig tartó időszakról sokkal kevésbé tele van történelmi tabukkal. Vannak érinthetetlen toposzok, vagy legalábbis nagyon sokak által érinthetetlennek tartott toposzok, csak ha Teleki Pál szerepvállalásáról, az őt ért vádakról, a vörös térképről, Horthy Miklósról, negyedik Károlyról, a gazdasági világválság hatásairól, Károlyi Mihályról, a vörös grófról, ha beszélünk, azért ezek sokkal kevésbé vannak kint egyértelmű magyarok által kollektív értékítélettel ellátott módon az asztalon, mint mondjuk a 45 utáni időszak.
Hogy vitatkozzak veled, Gábor?
Na, hogy ezért vagyunk itt.
Azt gondolom, hogy ezek az asztalon vannak, és hogyha nem is egy dedikált kutatóintézet, de tulajdonképpen egymással is vitatkozó, egyébként nagyon komoly történészi kutatóműhelyek foglalkoznak ezzel egy kérdéssel. Ugyanakkor, ami a vitám sokkal árnyaltabb a kép, hát itt azért a Trianon emlékév évforduló kapcsán, akár akkor még a Akadémia Történettudomány Intézetében lévő lendületkutatócsoporttól a Veritásig nagyon-nagyon sok műhely foglalkozott ezzel, és szerintem alapvetően nagyon-nagyon jó munkák születtek. De amit mondasz, hogy a magyarság kollektív, nem is tudom, hogy pontosan hogy fogalmaztál, hogy
a kollektív emlékezetében a kiterített kártyájú asztalokon kevésbé látom jelen lévőnek.
Én azt gondolnám inkább, hogy nincs egységes történeti emlékezet. Tehát ha csak azt mondod, nagyon sok példát hoztál elő, de mondjuk ha azt mondom, hogy Károlyi emlékezetének van egy polgári radikális hagyománya, amelyik az első magyar köztársaságra emlékezik a Károlyi kormányból, és tulajdonképpen egy demokratikus polgári örökségnek a képviselőjének tartja, és van egy másik, amelyik mondjuk hazaárulónak és nemzetvesztőnek és egyebeknek, és nyilvánvalóan mind a kettőnek megvan a maga emlékezeti kultúrája, és van egy egyébként vitatkozó történészi közeg, amely máshova és máshova teszi a hangsúlyt. De én azt gondolom, hogy ami igazából talán hiányzik, az az, hogy ezeknek a nagyon eltérő emlékezeti kánonoknak valami fajta olyan kultúrája a vitatkozásnak, amelyik úgy tud érvelni a saját meggyőződése mellett, hogy a másik nézőpontját, ha nem is elfogadja, de meghallgatja. Tehát én inkább azt gondolom, hogy egymással párbeszédben nem álló, ahogy ma szokták mondani, véleménybuborékok élnek egymás mellett, és ezeknek kevés az interakciója, és bizonyos évforduló kapcsán, itt azért volt 18-nak, 19-nek, meg ugye Trianonnak is évfordulója.
Tavaly volt egy Klebersberg 150.
Igen, tehát hogy ezek
az évek
időről időre előjönnek, és szerintem a történészek azok éles vitákat folytatnak. Az, hogy a történészi tudás, és ez tágabb emlékezeti kultúra hogyan van egymással, abban igazad van, és ezt én is érzékelem, és azt gondolom, hogy tényleg komoly erőfeszítések voltak, hogy talán a kommunista diktatúrának a történetei, meg ennek az emlékezeti kultúrája jobban intézményesült, jobban jelen van a közbeszédben, de hát nagyobb is volt az elmaradás. Én azért mégiscsak a 40 utáni időszaknak vagyok igazán a kutatója, meg az intézményünk is erre fókuszál, tehát nem kaszálnék másoknak a vetésébe. De mondom, én azért azt érzékelem, hogy alapvetően eltérő emlékezeti, mondjuk így kánonok élnek egymás mellett, és ezek között viszonylag kevés a párbeszéd.
Hadd mondjak egy gyakorlati példát, ami a gondolataimban kering. Ugye Mohács 500 kapcsán most az egy nagyon fontos feladatunk, hogy elmondjuk, hogy hősökről volt szó, akkor akik a magyar királyi zászló alatt egyesültek, felvállalták egy közép-európai összefogásban az óriási túlerő ellen az önfeláldozó védekező háborút, illetve csatát. Mohács kapcsán is arról kell beszélnünk, hogy hiába szakadt utána három részre az ország, de a reformáció megjelenésével, az anyanyelvű liturgia megjelenésével, az egyházak szerepével a magyarságnak nyílott egy újfajta kis útja, kapuja megmaradás felé. Mohács után, vagy az ország három része szakadtával volt esély arra, hogy ez az ország teljesen eltűnik a föld színéről. Mint ahogy Trianon után is volt esély. Tehát nem véletlen az, hogy a szegedi fogadalmi templom és a mohácsi fogadalmi templom alapkőletétele és megépítése az egy nagyon erős Trianon utáni újrakezdés, csak azért is megmaradunk, megmutatjuk, nem esünk szét gondolatot fogalmaz meg, és ezek a nagy nemzeti traumák, ezek mindig a későbbi újraébredés és újjáépülés, az újrakezdés, a le nem törhető életerő szimbólumaivá váltak, és ezért fájdalmas számomra, hogy a két világháború közötti fantasztikus társadalmi, oktatási, kulturális, gazdasági fejlődést, amit egy agyoncsonkított ország eltűnése ítéltetett agyoncsonkított országból egy újabb európai középhatalommá emelte Magyarországot 38-39-re, erről nem a megfelelő helyen beszélünk.
Az egyik, amit mondtál itt Trianon kapcsán, ugye itt végül is mi az alap probléma, hogy tulajdonképpen a nemzeti függetlenség, az önálló független magyar államiság ugye Trianonnal jön létre. Akkor, amikor az egy óriási, mind területi, mind emberi veszteség nyomán következik, az 1000 éves magyar állam területi egységének a felbomlásával. És ez ugye ráadásul egy vesztes háború után, és ezt a fajta megalázottságot, gyakorlatilag a függetlenségünk a megalázottsággal együtt érkezik meg Trianonnal, és ez borzasztó nehéz feldolgozni. És persze, amiről te beszéltél, az ennek a két háború közötti időszaknak az óriási teljesítménye, de azért ez a két háború közötti időszak az óriási teljesítmény mellett azért egy csomó olyan dolgot is hozott, ami azért mégiscsak hozta a revíziós politikát, amiből nagyon nem lett volna esély más politikát vinni, de mégiscsak tulajdonképpen ennek a revíziós politika az egyik összetevője annak, hogy Magyarország nem tudott kimaradni a második világháborúból.
A második bécsi
döntés, a doni hadsereg. Hát a háborúba való belépés. Ott volt a numerus clausus, majd utána a zsidó törvények, ott volt egy irgalmatlan nagy szociális feszültség, hát hogy csak a népi íróknak a nagy áramlatára gondolsz, hát azért nem voltak annyira oda a betleni konszolidációtól, mondjuk egy német Lászlót, hogyha olvasol, meg hát nagyon sok mindenki más is, csak példaként mondtam, tehát azért volt ott egy szociális feszültség, a paraszti társadalomnak a problémája, a földkérdés problémája, ugye a demokratikus jogoknak a parlamentarizmus az megvolt, de azért ez nem volt egy teljes demokrácia.
Nulláról kellett tehát, a demokráciát megtanulni.
Tehát én csak azt akarom neked mondani, 20. századunk részben nagyon közel van, részben nagyon terhes örökséget hordoz, és azt gondolom, hogy történeti képeknek a komplexitását, azt nem tudjuk megspórolni. A kérdés az az, hogy hogy tudunk erről beszélni. Úgy tudunk erről beszélni, hogy el tudjuk mondani egy korszaknak, egy politikusnak, egy politikus gárdának, egy értelmiségi gárdának, különböző társadalmi csoportoknak a teljesítményét. Ezt el tudjuk-e ismerni, be tudjuk-e fogadni, és azt is tudjuk mondani, hogy ezzel viszont nem azonosulunk, itt hiba volt, ez mondjuk a mérleg másik serpenyője. És azt gondolom, hogy ez azért nagyon nehéz, hiszen nagyon traumatikus időszakokról, vagy traumatikusan végződő időszakokról kell beszélnünk, ahol ráadásul történelem nagyon sokszor a kultúrharcnak is a másik megsemmisítésének, vagy kiszorításának is az eszköze volt. A másik dolog meg, amit a hősökről mondtál, ez is egy olyan érdekes dolog, nekünk néhány évvel ezelőtt jelent meg egy kötetünk Magyar Hősök.
Kiváló könyv, mindenkinek javaslom.
Szépen köszönjük, volt a címe, és annak az volt az alapkoncepciója annak a kötetnek, mint ahogy aztán utána most az ellenállók kötetünknek is, ami a 44-es ellenállás, a második világháború alatti magyar ellenállást portrékon keresztül mutatja be. Az volt mind a kettőnek a koncepció, hogy olyan élettörténeteket mutassunk be, amelyek lehet, hogy nem egyszínűek. Adott történelmi helyzetben, egy nagyon nehéz krízis helyzetben, amikor nagyon kemény döntések előtt állt az illető. Tehát német megszállás után vállalja-e az embermentést a saját szabadsága, esetleg élete kockáztatása árán is. Ha már egyszer megtapasztalt egy totális diktatúrát a börtönben mondjuk, mert a nyilasok letartóztatták, és tudja, hogy milyen az, amikor fizikailag megkínozzák, vállalja-e azt, hogy egy következő totális diktatúrával is szembefordul? Vállalod-e azt, hogy titokban segítesz a másiknak, akár a kulák szomszédodnak, akár a zsidó szomszédodnak, akár vagy egy irathamisítással 56-ban a túlerő ellen? Vállalod-e akár a szellemi ellenállást, akár a fegyveres ellenállást? De ezek az élettörténetek, ezek nem feltétlenül az elejétől a végéig csak hős történetek. Tehát a 20. századunk tele van olyan életpályákkal, ahol egy pillanatra nagyon büszke vagyok, hogy igen, ez elmutatandó, de egy másik pillanatban pedig az adott illető együttműködött egy másik rendszerrel, vagy nem volt olyan bátor, megkötötte a kompromisszumát, és hogy azt gondolom, hogy nekünk valójában egyszerre kell tudnunk felmutatni a komplexitását, a nehézségét, az esendőségét egy-egy életpályának, azt megmutatni, hogy a totális diktatúrák hogyan törtek, hogyan akartak megtörni embereket. Milyen ez, amikor te már azt látod, hogy nincs ellenállásra lehetőség, a túlélés maga az ellenállás, vagy a méltóság megőrzése, az is ellenállás, passzív, de belső erkölcsi ellenállás az aktivitás nélkül is. Milyen az, amikor neked arról kell döntened, hogy börtönben maradsz-e, vagy aláírsz-e, mondjuk internálótábor, recske felszámolása, tele van ilyen igen történetekkel. Szóval, hogy ezek nem egyszerű helyzetek, és hogy nagyon különbözőképpen tudsz viszonyulni egy életpályán belül is, és hogy nekünk ezt így ezzel együtt kell valamit kezdenünk, mert ha csak hősökről beszélünk, akkor nagyon könnyen felmutatják mindig tehát a másik oldalt.
Tehát itt emberi történetekről van szó.
És az emberi felelősségvállalásról,
cselekvőképességről. Nyilvánvalóan az ember a saját teremtett mi voltában esendő.
És 500 évvel ezelőtti történetek, egy kevesebb írásos dokumentum maradt fönn, bizonyos szempontból, hogy mondjam,
heroikusabbnak
tűnnek, mint a 20. század, ahol hát látjuk, sok az iratanyag.
Hát látjuk a mohácsi tömegsírban feltárt csontvázakról is, hogy hány nemi betegségben szenvedő katona volt ott. Tehát nyilvánvalóan nem szentekről van szó. De jól érzékelem, hogy, és itt egy picit forduljunk rá az idei 56-os 70 éves évfordulóra, ami nektek az egyik fő fókuszotok, hogy itt számos emberi történetről van szó, és ezeken az emberi történeteken keresztül tudjuk valójában a történelmet is kézzelfogható közelségbe hozni a mai ember számára. Valahol itt arra van szükség az egyre növekvő történelmi távolsága, a vérzivataros időszakoktól eltelt nagy történelmi távolság miatt, és én itt a felnövekvő fiatal generációra is gondolok, akiknek nincs kézzelfogható tapasztalata, sőt, talán már egy vagy két generációval ezelőtt sem volt már saját megélésből származó tapasztalata, hogy ezeknek az emberi életutaknak a közelhozatalán keresztül meg kell tudnunk mutatni nekik, hogy itt voltak generációk, akik ilyen hányattatott, sokféleképpen értelmezhető, de mégiscsak önfeláldozó és a nemzetért, az országért felelősséget vállaló magatartása segített ahhoz, hogy a 20. század akár hétszeres, ahogy mondtad, rendszerváltását Magyarország túl tudta élni, mert valahogy eljutottunk ide 2026-ba, és ez nem feltétlenül törvényszerű, hogyha a történelem egyes fejezetére nézünk rá.
Azt gondolom, hogy valóban itt, amit kérdezel, olyan új generáció van, amelyik nem, hogy 56-ot nem éltem meg, hiszen azt mi sem, de a rendszerváltás sem. Pontosabban, hogy milyen volt egy diktatúrában élni. És hogy ezt hogy lehet közel hozni, igen, azt gondolom, hogy az élményszerűség, az érzelmi bevonása, valami fajta interakció, amelyik a történelmet azt nem valamilyen passzívan megtanulandó dolognak mutatja be, hanem kori emberek döntési lehetőségei sokasságaként. Szóval ez az élmény alapú dolog, ez nagyon-nagyon sokat segít. Két dolog miatt is hihetetlenül fontos. Az egyik az, hogy ugye amit egy közleménykutatásban olvastam, hogy egy ilyen értékpreferencia volt, és ott kiderült az, hogy a szabadság az közel sem tartozik a legfontosabb, ebben a felmérésben a legfontosabb értékek közé. És ugye, ha a szabadság adott, akkor annak a hiánya az nem annyira átélhető, mint nekünk, akik mégiscsak egy szabadság hiányos állapotból jöttünk a rendszerváltás felé, és azért a szüleinktől, nagyszüleinktől sokat hallottunk arról, hogy milyen az, amikor a szabadság az nem csak a közérzület hiánya, hanem az emberi egyéni szabadságnak a hiányát is jelenti, börtön, internálás, kitelepítés, stb. És a másik dolog a dezinformáció, ami szerintem nagyon-nagyon fontos tudatosítanunk, hogy a mai social médiában olyan hihetetlen sok fals információ, történeti fals információ is megjelenik, hogy ezzel szemben felvértezni a gyerekeinket, ez azt gondolom, hogy mindenkinek, történészeknek, tanároknak, emlékezetpolitikusoknak egyaránt felelőssége, a Nőrinek, a NEV-nek és mindenki más.
Hát a valós élettel való hiteles találkozás és az emberi példák elemzése ide vezet. Egy óriási versenyfutásnak vagyunk mi most a részesei, hogy vajon lehet-e egy újabb nagy szabadság meg nem tapasztalás árán újra közel kerülni a történelemhez való érzékeny forduláshoz. Meg lehet ezt oldani tisztán oktatással, vagy pedig át kell élnie a mai felnövekvő, vagy akár felnőtt generációknak egy újabb sötétséget a hosszú fény időszak után, mert azt hiszem, hogy ez nagyon sokunkat foglalkoztatja.
Tanárként csak azt mondhatom, hogy különben nem tanítanánk,
hát
hogyha nem bíznánk,
ha
nem bíznánk abban, hogy ezekkel az oktatási módszerekkel is azért a lényeget át lehet adni, és talán nem kell mindig mindent személyesen is megtapasztalni.
Adja Isten, hogy ez így legyen. Mai vendégem Földváriné dr. Kisrék, a néprajzkutató, történész, egyetemi docens volt, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke, akivel a 20. század nagy nemzeti traumáinak, a magyarság 21. századi emlékezet és identitásán hagyott lenyomatáról beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket, az este mai házigazdája Móczár Gábor.